Most folytatódik a gólvonal. A külföldi játékosok szerepeltetését nem szabad túlzásba vinni, mert elvehetik a lehetőséget a tehetséges magyar vízilabdázóktól, hangsúlyozta a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke az Inforádió Arena című műsorában. Kemény Dénes a bajnokság közelmúltbeli átszervezésének okairól is beszélt. A riporter Farkas Dávid.
Én ebben a pillanatban nem nevezném kedvezőtlennek, de észnél kell legyünk, a példa, más sportágok példája azt mutatja, hogy nagyon észnél kell legyünk a külföldi játékosok létszámával. Az, hogy vannak olyan egyesületek, amelyek anyagilag erősek a vízilabda palettán, és most nem csak Magyarországra gondolok, hanem teljes Európára, vagy az egész világra, és ez nálunk jó, és megengedhetik maguknak, hogy világsztárok játszanak magyar csapatokban, az pozitív, ezektől a játékostól lehet tanulni. Az olasz vízilabda nagyon sokat profitált abból, amikor bevezették a külföldit, és minden csapatban volt egy játékos. Majd bevezették a külföldi játékosok megduplázását, hogy kettő játszhatott. De ez egy veszélyes játék, látjuk, mondom, máshol. Tehát észnél kell lenni. Ugye a honosítás, különösen a környező országokból az elmúlt években sokkal könnyebb lett. Elég néhány támogató sor, akár én tőlem, mint szövetségi elnök egy-egy játékos esetében, és könnyű úgy összeállítani csapatokat manapság, hogy megvan az a három külföldi, aki a szabályok szerint lehet, de a kettős állampolgárok a pillanatnyi szabályzat szerint magyarnak számítanak, magyarként lehet őket leigazolni, és így vannak olyan egyesületek, ahol átlépik a hármas határt, tehát ez a három játékos határt. Azt gondolom, hogy ezt alaposan át kell gondolni, mert addig, ameddig tanulunk a külföldi sztároktól, külföldi nagyszerű játékosoktól, olimpiai világbajnok, Európa bajnokoktól, addig a külföldiek jelenléte pozitív és hasznos, ha viszont elveszik a helyet fejlődőképes fiatal magyar játékosoktól, akkor az viszont már kontraproduktív.
Milyen érzések voltak önben, amikor a Magyar Kupa egyik elődöntőjében, a büntető párbajban, az egyik csapatban csupa külföldi lőtte a büntetőket?
Hát most nem kell ennyire messzire elmenni a büntetőkig. Vannak olyan mérkőzések, fontos meccsek, ahol vagy nincs magyar góllövő, vagy egy gólt lő 10-ből magyar játékos, az összes többit külföldi lövi. De van ilyen példa, másik csapatnál nemrég az egyik sztár kézilabda csapatunk úgy kapott ki egy idegenbeli meccsen, hogy egyáltalán nem volt magyar góllövője. Tehát azt gondolom, hogy ezek aztán ugye begyűrűznek a válogatott szereplésébe. Most nem akarok számokat mondani, mert mindenkinek frissek az élmények. Ezt teljes mértékben át kell gondolni, tehát van előnye a külföldi játékos szerepeltetésének a magyar mindennapokban, nem is elsősorban a mérkőzésen, hanem a mindennapokban fiatal játékosok láthatják, hogy kell élni edzésen kívül, láthatják azt, hogy a napi 5-6-7 óra edzésmunka az fárasztó, de egy eddig a tévéből megcsodált játékos, aki mondjuk a játékostársa, az még ott marad gyakorolni bizonyos dolgokat egy negyed órára, ami neki fontos ahhoz, hogy a mérkőzésen jól játszon. Tehát a gondolkodásmódot, ezt maximálisan. Én nagyon hálás vagyok sok külföldi játékosnak, hogy itt van. Azt viszont nem érzem reálisnak, amikor kettős állampolgár magyarként játszhatunk a Magyar Kupában, Magyar Bajnokságban, majd ez a játékos nyáron a válogatottban gólt lő a magyar csapatnak. Hát azt azért...
Egyébként a kézilabda az a sportág, amelyet ilyen szempontból tanulmányozni kell, vagy ahonnan az esetleges negatív jelenségekre jobban oda kell figyelni?
A 10 év Olaszország alatt, amely kint voltam, teljesen elment a látókörömből a kézilabda, mert ott nem igazán játszák. Amióta itthon vagyok, jobban követem, tehát az elmúlt 20 évben, és azt látom, hogy exponenciálisan megnőtt, hiszem 200 fölött van már a férfi-női mezőnyben, első osztályban, másodosztályban a külföldi játékosok jelenléte. Ehhez képest a válogatottaknál én emlékszem, hogy olimpián elődöntőket játszottak sikerrel, nem sikerrel a csapatok, és hát az elmúlt néhány évben már nem nagyon hallgatjuk a győztes nemzet himnuszát a dobogóról.
Miközben kézilabdában is a klub sikerek, vagy a kiemelkedő klub eredmények egyre gyakoribbak, ahogy például idén 2017-ben ez vízilabdában is megtörtént. Elég csak arra gondolni, hogy a 4 nagy klubtrófeából 3 magyar csapat nyert meg.
Ezt az előbb nem említettem a pozitív év részében, mert az elsősorban egyiket az ő területük, a klubok területe, hogy nyilván a klubok hozzánk tartoznak a vízilabdaszövetséghez, de ez abszolút a klubok érdeme. A klub vezetők érdeme, a klub edzők érdeme, a klub játékosok érdeme. Az, hogy a 4 győztesből 3 magyar, az egyértelműen azt jelenti, hogy nálunk nagyon magas színvonalú vízilabdázás zajlik egész évben, mert ezek a csapatok itthon játszanak, ezeket a csapatokat más csapatok, akik nem nyertek ilyen kupákat, megszorongatják a mérkőzéseken, vagy meg is verik néha. Tehát ez mindenképpen nagyon pozitív, de visszatérek, a leglényegesebb a vízilabdában továbbra is szerintem a válogatott szereplése.
Beszéljünk a klub szezonról. Az előző ősszel alakították át, illetve az előző idény őszi szakasza indult már úgy, hogy 16 csapatos és 2 csoportos alapszakaszbeli küzdelemmel startolt a bajnokság, és ugye ez folytatódott ebben az évben is. Melyek ennek a lebonyolítási rendszernek a fő tapasztalatai, egyáltalán mennyire elégedett ezzel?
Nyilvánvaló, hogy azzal, hogy 2 nyolcas csoport van, eltelik akár 2 egymás követő év is, hogyha a sorsolás úgy hozza, vagy a kijelölés a csoportoknak, most már inkább kijelöljük, tehát nézzük az előző évi szereplést is az alapján, hogy 2 csapat nem találkozik egymással egyáltalán. Most ez a hátránya. Az mindenképpen az előnye, hogy a mérkőzés számok azok azért megvannak, de nem túl sok. Hogyha mindenki játszana mindenkivel 16 csapat esetében, akkor az mindenképpen több lenne, és az nem lenne szerencsés. Plusz azzal, hogy utána a felsőág alsóágra oszlik, amikor vége van a körmérkőzésnek a 2 nyolcas csoportban, azzal a hasonszörű csapatok még többször tudnak egymás ellen játszani, ez is egy segítség. Az ok, hogy miért van 16 csapat, az elsősorban abban keresendő, hogy a egyre több átadott új tavos úszodák, vagy nem tavos úszodák eredményeképpen sok bázis van, és ezek a bázisok, ezek akkor tudnak megerősödni, hogyha van első osztályú csapatuk. A gyerekeknek mindig kell, a 10-12-14 éves gyerekeknek az idol, mindig kell a példakép, és a példakép a felnőtt csapat, és nyilván egy OB1-es felnőtt csapat az egész más szintű példakép, mint egy OB1-es. Tehát most elképzelhető, hogy például Tatabányára válogatott játékos utazik, mert a vendégcsapatban vannak válogatott játékosok, akkor Tatabányán a gyerekek ezeket a játékosokat látják játszani, és nyilván még sokkal motiváltabbak lesznek. Tehát ez egyik ujjam harapom, bármelyiket harapom, az fáj, hogyha 12 csapat lenne és körmérkőzés, akkor óhatatlan kockáztatnánk, hogy elveszítünk bázisokat, azzal, hogy 16 csapat van, azzal viszont ezt a lebonyolítást kellett válasszuk. Tehát pillanatnyilag nincs jobb megoldás, de én nem panaszkodom, szerintem ez egy jó megoldás ehhez a helyzethez, ez nagyjából orvosol minden igényt.
Mennyire segített ez az elmúlt időszak kiegyenlíteni esetleg a regionális különbségeket? Mennyire jelentek meg új bázisok, mondjuk azon túl akár, hogy Szombathelyen most már van OB1-es csapat, és akár az utánpótlásban?
Így van, és a Szombathely nem is szerepel rosszul, sok jó meccse volt, okozott meglepetést. Direkt nézem hétvégeken az utánpótlás bajnokságban, ott is elveregetnek olyan csapatokat, amelyeknek sokkal komolyabb tradíciója van a vízilabdában. De a Szombathelyhez hozzá kell tegyem, hogy azért elég régóta foglalkozunk azzal, hogy az osztrák határhoz közel egy gazdag város, hogy jó vízilabda legyen. 2004-ben ment először a válogatott oda bemutató meccset játszani, utána a vízilabda osztály indult az egyik iskolában, átültettünk, mit tudom én, vittünk további barátságos mérkőzéseket, oda játszottunk például a horvátokkal, de volt ott junior világbajnokság is 2013-ban, tehát nagyon sokat tett a szövetség azért, hogy Szombathely megerősödjön. A régi egyébként jó úszoda talán annyi volt, hogy egy kicsivel sekélyebb, mint mondjuk egy felnőtt válogatott meccshez kellene, mert azért ott már sok a 2 méteres játékos, de az új medence az rendben van. Várja Attila a képviselte a szövetséget alelnökként a medence átadáskor 2 hete. Én elégedett vagyok, épülnek, meg újulnak, meg úszodák máshol is. Miskolc például 2009-ben került átadásra az új fedett úszoda, ott most már egy nagyon erős csapat van, tehát megoldotta a város, hogy nem csak a sportiskola erős, hanem a felnőtt csapat is. Amit az előbb mondtam, hogy ha a felnőtt csapat erős, akkor van a gyerekeknek példakép, akkor van kiket nézni a utánpótlás edzés után, van kiket nézni a hétvégén a mérkőzéseken, tehát klasszikusan volt ugye Eger és Szolnok, aztán csatlakozott hozzá Szentes, Szeged, Tatabánya. Ezek voltak az erős vidéki bázisok, hát most már sokkal több.
Kemény Dénest, a Magyar Vízilabda Szövetség elnökét hallották. Napokon belül helyreállítják a karácsony előtt leomlott tatabányai úszodát, amely a helyi OB1-es férfi vízilabda együttes otthona, mondta Zandleitner Tamás vezetőedző. A szakember hangsúlyozta, az eddigi szezonban akadt kiemelkedően jó és meglepően rossz mérkőzése is a csapatnak.
Hál' Istennek jól áll minden, tehát a sátrat felfújták, a szakadásokat meghegesztették, új forgóhajtót csináltak, a világítást újból felszerelték, úgyhogy jól állnak, víz már van a medencébe, azt mondom, hogy tényleg várakozáson felül jól állunk, úgyhogy szerintem január 2-án már elkezdődhet teljes erőből az egész szakosztálynak a munkája.
Ugye a felnőtt csapatról lehetett tudni, hogy egy mérkőzése az Eger elleni idei utolsó bajnoki maradt el. Mennyire módosította ez az önök decemberi programját?
Utolsó mérkőzésünk volt, és az utolsó hét, és utána egy pihenő jött volna. Úgyhogy annyi történt, hogy azt a mérkőzést elhalasztottuk, és hamarabb kezdődött a pihenő. Tehát előrébb hoztuk egy kicsit az edzést, amit előrébb kezdődött a pihenő, hogy most az edzést előrébb hoztuk.
Milyen formában vannak a pólósok így a karácsonyi beigli szezon után?
Nem fog jól esni nekik a mozgás, ez biztos vagyok benne. Magamról is ismerem, az ilyen három napi evés-ívás után nem könnyű elkezdeni. Bár azt gondolom, hogy egy kicsit, nem is kicsit, azért kívánja az ember a mozgást, hogy kikerül végre a lakásból és tud sportolni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy feltöltöttek, megfelelő a pihenésük volt. Remélem, hogy egy egészséges várakozás van bennük a bajnokság felé.
B csoportban szerepel a Tatabánya, és hát 8 találkozó után a 6. helyen áll, 3 győzelem, 1 döntetlen és 4 vereség a csapat mérlege. Ez mennyire tölti el tönt elégedettséggel?
Részben, mert van egy fájó vereségünk a Szentes ellen, hazai pályán, de hát ez semmiképpen nem örül ennek az ember, ez mindig ez egy negatív dolog, voltak pozitívumok is, tehát ilyen kis szempontból egy kicsit vegyes az érzés, csak mivel előbb jöttek a pozitív mérkőzések, utána így még rosszabbul esett a Szentes elleni vereség.
Zantleitner Tamást, a Tatabánya OB1-es férfi vízilabda csapatának vezetőedzőjét hallották. Ezzel véget ért a gólvonal, de várjuk önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió honlapján, az inforádió.hu oldalon keresztül. A gólvonal és az Inforádió egész stábja nevében boldog és sikeres új évet kíván a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.